62. fejezet. Még be sem sötétedett, s a nép első hullámai már is kezdték elárasztani a cézári kertet. Az ünneplőbe öltözött tömeg felvirágozva, jókedvűen énekelve, részben részegen sietett, hogy tanulja lehessen a nagyszerű új látványosságnak. A Semaxi, Sarmentiti kiáltások visszhangzottak a Via Tectán, az Amelius hídon, a Tiberis túlsó partján, a Via Triumphalison, Nero cirkuszai körül, elegészen a Mons Vaticanusig. Rómában már máskor is látta púznához kötözött embereket elégni, de az elítélteknek ekkora tömegét még soha. Cézár és Tigellinus végezni akartak a keresztényekkel, hogy a ragályt is megakadályozzák, mely a börtönökből mind jobban kiáradt a városra. Megparancsolták hát, hogy ürítsenek ki minden börtönpincét, úgyhogy csak az a néhány tucat ember maradt vissza, akiket a cirkuszi játékok befejezéséhez tartogattak. És a tömeg, amint a kapun belépett, valóban szinte megnémult a csodálkozástól. A sűrű fák között húzódó, a pázsitokat, bokrokat, tavakat, halastavakat és virágágyakat övező minden út és ösvény meg volt tűzdelve kátrányos póznákkal, és azokhoz kötözték a keresztényeket. A magasabb helyekről, ahol a lom nem zavarta a kilátást, a póznák hosszú sora látszott, és rajtuk a virággal, mirtusszal és borostyánnal felékesített keresztények. Úgy húzódtak ezek a póznák befelé a kert mélyébe, a magaslatok és völgyek felé, olyan messzire, hogy míg a közelebbiek akkorák voltak, mint egy-egy árbóc, a távoliak már csak földbe szúrt színes láncsáknak vagy tűrszuszoknak látszottak. Óriási tömegük a nép minden várakozását felülmúlta. Mintha egy egész nemzetet póznákhoz kötöztek volna Róma és Cézár szórakoztatására. A nézők csoportosan megmegálltak egyes póznáknál, ahogy éppen felkeltette az érdeklődésüket az áldozat alakja, korra vagy neme, megnézegették arcukat, a borostyánkoszorúkat és fűzéreket, aztán mentek tovább, és csodálkozva tették fel önmaguknak a kérdést. Hát lehetséges, hogy ennyien mind bűnösök, vagy hogyan gyújthatták fel Rómát járni is alig tudó gyermekek? És csodálkozás megint csak nyugtalanságba csapott át. Közben besötétedett, s az égen felragyottak az első csillagok. Ekkor minden elítélt mellé odaállt egy rabszolga, kezében égő szövetekkel, és mikor a kertben itt is, ott is megharsantak a kürtök, jelezvén, hogy kezdődik a látványosság, az égő szövetneket oda nyomták a pózna aljához. A virágok alatt elrejtett szurkos szalma csakamar fényes lángra lobbant, s a tűz, percről percre erősödve, lebontogatta a borostyán füzért, s egyre feljebb és feljebb kúszva az áldozat lábát kezdte nyaldosni. A nép elhallgatott, a kertet betöltötték a velőtrázó sikoltások és a kínos jajgatás. Némelyik áldozat azonban fejét a csillagos ég felé emelve, énekszóval dicsérte a Krisztust. A nép hallgatta. De a legkeményebb szívet is elfogta a rémület, mikor az alacsonyabb póznákról felhangzott a szívet tépő gyermeki sikoltás. Anyám! Anyám! És bizony a részegek szívén is végigfutott a remegés. A kínoktól eltorzult ártatlan arcok s a füsttől folytogatott lehanyatló fejek láttára. S a láng egyre feljebb kúszott, és egyre újabb és újabb rózsa és borostyán koszorúkat égetett át. Tűzbe borultak a fő és mellékutak, tűzbe borultak a facsoportok, a gyep és virágágyak, megvillant a halastavak vize, a fák reszkető levelei rózsaszínt öltöttek, és mindenütt nappali világosság támadt. Az égett hús bűze megtöltötte az egész kertet, de a rabszolgák már is mirhát és aloét hintettek a póznák között jó előre előkészített füstölőkre. A tömegből kiáltások hangzottak, nem tudni a részvét, vagy a mámoros öröm kiáltásai-e, és percről percre erősödtek a tűzzel együtt, amely a póznákat körülnyaldosva már az áldozatok melléig csapkodott, és tüzes leheletével összezsugorította a hajukat, fátyot borított megfeketedett arcukra, és végül még magasabbra csapott, mint ha annak az erőnek győzelmét is tiadalát hirdetné, amely a tüzeket meggyújtotta. De még a látványosság elején megjelent a nép között Cézár, egy pompás cirkuszi kvadrigán, melyet négy fehér pariba húzott. Ott állt kocsihajtó ruhában a zöld párt színeiben, mert ő is, udvara is ahhoz tartozott. Utána a szekerek sora következett tele pompás ruházatú udvaroncokkal, szenátorokkal, papokkal és nagyrészt részeg, mezítelen bakásnőkkel, kik fejükön koszorúval, kezükben boroskancsóval vadul sikongattak. Mellettük faunoknak és szatíroknak öltözött zenészek citerán, lanton, lírán, sípon és kürtön játszottak. Más szekereken jöttek a római matrónák és szüzek, szintén részben részegen és félmeztelenül. A kvadrigák körül kötéltáncosok rázták szalagokkal díszített tűrszuszukat, mások dobot vertek, vagy virágokat szórtak. A kert főútján az élő fákjasor füstjében vonult ez a pompás menet, hangos evoéjé kiáltozással. Cézár Tigellinuson kívül Kilont is szekerén vitte, mert rémületén szórakozni akart. Ő maga hajtotta a lovakat, és lépésben haladva nézte az égő testeket, de ugyanakkor a nép kiáltozását is figyelte. Amint a magas aranykvadrigában a tűz fényében állt, fején a cirkuszi győztes aranykoszorújával és körülötte az alázatosan köszöngető hullámzó tömeg, fejjel kimagaslott az udvaroncok és a nép tengeréből, mintha valóban óriás lett volna. Förtelmes karjai, amint előre nyújtva fogta a gyeplőt, mintha a népet áldották volna. Arcán és összehunyorított szemében mosoly bujkált, s ő maga úgy fény lett az emberek fölött akár a nap, vagy mint egy rettenetes, de pompás és hatalmas istenség. Egyszer-egyszer megállt, hogy jobban megnézzen egy-egy szüzet, akinek éppen öle kezdett sisteregni a tűzben, vagy egy-egy görcsös kínokban vonagló gyermekarcot, aztán továbbment, s vitte maga után nekivadult tomboló kíséretét. Néha oda köszönt a népnek, máskor pedig hátrahajolt, s a gyeplőt szorosabbra fogva Tigellinusszal beszélgetett. Végül a nagy szökőkúthoz értek, ahol két főút keresztezte egymást, ott kiszállt a kvadrigából, és társai felé biccentve elvegyült a tömegben. Kiáltozással és tapssal fogadták. Egyszerre körülfogta a bakhánsnők, nimfák, szenátorok, augusztiánuszok, papok, faunok, szatírok és katonák tomboló gyűrűje. Ő pedig oldalán Tigellinusszal és Kilonnal körüljárta a szökőkutat, amely körül néhány tucat élő fákja égett. Mindegyik mellett megállt, megjegyzést tett az áldozatra, vagy a vén görögöt gúnyolta, akinek arcáról lerít a határtalan kétségbeesés. Végül megálltak egy mirtusszal díszített, slonccal körülfuttatott magas pózna mellett. A vörös lángnyelvek már az áldozat térdét nyaldosták, de arcát nem lehetett mindjárt felismerni, mert az égő, friss ágak füstje eltakarta. Kis idő múlva azonban a könnyű éjszakai szellő eloszlatta a füstöt, és felfedte az aggastány arcát és mellére omló ősszakállát. Kilone látványra egyszerre összekuporodott, mint egy megsebzett hüllő, és ajkáról inkább károgásszerűen, mintsem emberi hangon tört fel a kiáltás: Glaucus! Glaucus! És valóban az égő póznáról Glaucus, az orvos nézett le rá. Még élt. Fájdalmas arca lehajlott, mintha még egyszer utoljára látni akarná hóhírját, aki elárulta, megfosztotta feleségétől és gyermekeitől, gyilkost küldött rá, és mikor mindezt a Krisztus nevében megbocsátották neki, megint a pribékek kezébe adta. Ember embernek soha nem okozott rettenetesebb és véresebb sérelmeket. És íme az áldozat most a szurkos póznán égett, a hóhér pedig ott állt előtte a pózna tövében. Glaucus szeme el nem szakadt a görög arcától. Egy-egy pillanatra eltakarta a füst, de ha szellő lendült, Kilon megint látta a reálszegeződő szemeket. Felkelt és menekülni akart, de nem bírt. Egyszerre úgy érezte, hogy lába ólomból van, és egy láthatatlan kéz emberfeletti erővel ott tartja a pózna előtt. És kővé dermedt. Csak azt érezte, hogy valami csordultig telik benne, valami felfelé tör, érezte, hogy már elég volt neki a kínokból és vérből, itt az élet vége, és körülötte minden eltűnik. Cézár, az udvar, a tömegek, valami feneketlen, ijesztő, fekete űr veszi körül, melyben nem lát semmi más, csak e vértanú, ítéletre hívó szemét. Az pedig, fejét egyre lejjebb hajtva, folyton csak ránéz. Az ott levők kitalálták, hogy a két ember között történik valami, de ajkukra fagyott a kacagás, mert Kilon arcában volt valami borzalmas. Olyan rettegés és kín torzította el, mintha ama lángnyelvek az ő testét nyaldosták volna. Egyszerre megtántorodott, és két kezét felemelve borzalmas, szívszaggató hangon kiáltotta: Glaucus! A Krisztus nevében! Bocsáss meg! Körös körül csend lett. A jelenlevőkön végigfutott a hideg, és minden szem önkéntelenül a magasba nézett. A vértanú feje alig észrevehetően megmozdult, aztán a pózna tetejéről sóhajszerűen hallatszott a szó: Megbocsátok. Kilon arcra vetette magát, s vadállati üvöltéssel szedte tele két markát földdel, s szórta a fejére. Közben a lángok felcsaptak, körülölelték Glaucus mellét és arcát, a fején levő mirtuszkoszorút céllyel bontották, elkapták a pózna tetején lengő szalagokat, aztán az egész szálfa fellángolt, vakító fényt árasztva Körös körül. Kilon kis idő múlva felkelt, de arca annyira elváltozott, hogy az augusztiánuszok azt hitték, egészen más embert látnak. Szeme szokatlan tűzzel égett, összeráncolt homlokáról rajongást tükröződött, és az imént még ügyefogyott görög olyan volt, mint egy pap, aki az istenségtől megihletve valami ismeretlen igazságot készül felfedni. Mi van vele? Megőrült, hallatszott néhány hang. Ő pedig a tömeg felé fordult, és jobb kezét magasra emelve beszélni, sőt kiabálni kezdett nagy hangon, hogy ne csak az augusztiánuszok hallják, hanem az egész csőcselék is. Róma népe! Halálomra esküszöm, hogy akik itt pusztulnak, mind ártatlanok, mert a gyújtogató ez! És ujjával Néróra mutatott. Pillanatnyi csend lett. Az udvaroncok megdermedtek. Kilon még mindig úgy álltott, hogy kinyújtott, remegő ujja Cézárra mutatott. Aztán hirtelen zavar támadt. A nép, mint viharverte hullám, rohant az öreg felé, hogy jobban megnézhesse. Itt-ott azt kiáltozták: fogd meg! Másod meg: jaj, nekünk! A tömeg fütyült és ordítozott: rőd szakállú, anyagyilkos, gyújtogató! A zűrzavar percről percre nőtt. A bakáns nők egetverő sikongatással menekültek a szekerekre. Egyszerre néhány átégett pózna ledőlt, s szikraesőt szorva még növelte az űrzavart. A tolongó nép vakhulláma elragadta Kilont, s vitte magával a kert mélyébe. Az átégett póznák most már mindenütt kezdtek keresztbe dőlni az utakon, füsttel, szikrákkal, az égő fa és égő emberi zsiradék bűzével töltve meg a kertet. Az élő fáklyák a közelben és távolban kialudtak. A kert sötétségbe borult. A nyugtalan, komor, rettegő tömeg a kapuk felé tolongott. A történtek híre elferdítve és felnagyítva járt szájról szájra. Egyesek azt állították, hogy Cézár elájult, mások szerint bevallotta, hogy ő gyújtotta fel Rómát, a harmadik úgy tudta, hogy súlyosan megbetegedett, végül azt is mondták, hogy holtra váltan vitték el a szekéren. Itt ott szánakozó hangok hallatszottak a keresztények felé. Nem ők gyújtották fel Rómát. Mire való volt hát ez a sok vérontás, szenvedés, igazságtalanság? Vajon az istenek nem fognak bosszút állni az ártatlanokért? És milyen piákulumokkal, engesztelő áldozat, lehet majd őket megint kiengesztelni? Egyre gyakrabban ismétlődtek az innoxia corpora kiáltások. A nők a gyermekeket sajnálták, hiszen annyit odadobtak a vadállatoknak, keresztre feszítettek, vagy elégettek ebben az átkozott kertben. És végül a részvét a Cézár és Tigellinus elleni szidalmakká változott. De akadtak, akik hirtelen megálltak, és önmaguknak vagy másoknak tették fel a kérdést: micsoda istenség az, aki ekkora erőt ad a kínszenvedések és a halál árnyékában? És tűnődve mentek hazafelé. Kilon pedig még ott kóborolt a kertben, és nem tudta, hogy hova menjen és mihez fogjon. Most megint erőtlen, ügyefogyott, beteg aggastyának érezte magát. Megmegbotlott egy-egy félig égett testben, megrúgott egy-egy csóvát, amely ezernyi szikrát záporozott széllyel, néha meg leült, s üres tekintettel nézett körül. A kert már csak nem teljes sötétségbe borult, csak a halvány hold úszott a fák között, és bizonytalan fényt vetett az utakra, rajtuk keresztben heverő megszenesedett póznákra és az áldozatok alaktalan tuskókká vált maradványaira. De a véngörög úgy érezte, hogy a holdban is Glaucus arcát látja, ki még mindig ránéz, úgyhogy el kellett bújnia a világosság elől. Végül mégis kilépett az árnyékból, és önkéntelenül, mintha ismeretlen erő taszította volna, megindult a szökők út felé, ahol Glaucus kilehelte a lelkét. Ekkor egy kéz érintette karját. Az aggastyán hátra nézett, és ismeretlen alakot látva maga előtt rémülten kiáltotta. Mi van ott? Ki vagy? A tarsuszi Pál apostol. Átkozott vagyok. Mit akarsz tőlem? Meg akarlak menteni, felelte Pál. Kiron a fához támaszkodott. Lába megingott alatta, s két karja tehetetlenül csüngött le teste hosszában. Számomra nincs megváltás, mondta tompán. Nem hallottad, hogy az úr megbocsátotta Latornak, aki bűneit megbánta a keresztfán? Kérdezte az apostol. Tudod te, mit tettem? Láttam fájdalmadat, és hallottam, hogy bizonyságot tettél az igazságról. Ó, uram! S ha Krisztus szolgája kínszenvedései közepette, halála órájában megbocsátott neked, hogyan ne bocsátana meg neked Krisztus? Kilon erre szinte tébolyultan kapta fejét két keze közé. Bűnbocsánat! Nekem bűnbocsánat! A mi Istenünk az irgalmasság istene, felelte az apostol. Nekem, ismételte Kilon, s jajgatott, mint akinek már annyi ereje sincs, hogy fájdalmán és kínjain uralkodjék. Pál pedig így szólt. Támaszkodj rám, és gyere velem! S karon fogva vitte magával az útkeresztezés felé, a szökőkút csobogásához igazodva, amely az éjszaka csendjében, mintha a halálra kínzottakat siratta volna. A mi Istenünk az irgalmasság istene, ismételte meg az apostol. Ha megállnál a tengerpartján, és köveket hajigálnál a vízbe, be tudnád-e temetni velük a tenger mélységét? Bizony mondom neked, Krisztus irgalmassága olyan, mint a tenger, az emberek bűnei és vétkei pedig eltűnnek benne, mint a kövek a víz mélyében. Bizony mondom neked, olyan, mint az ég, amely betakarja a hegyeket, a földet és a tengereket, mert mindenütt jelen van, és nincsen se határa, se vége. Te szenvedtél Glaucus póznájánál, és Krisztus látta szenvedésedet. Te mit sem törődvén azzal, hogy holnap mi lesz veled, felkiáltottál, íme ez a gyújtogató, és Krisztus emlékezik szavaidra. Mert szívedből elmúlt a gonoszság és hazugság, s nem maradt más, mint a mérhetetlen bűnbánat. Gyer velem, és halljad, amit mondok. Íme én is gyűlöltem őt, s üldöztem választottait. Nem fogadtam be, és nem hittem benne, amíg meg nem jelent nekem, és el nem hívott. És azóta ő az én szerelmem. És íme most téged látogatott meg gyötrelemmel, fájdalommal és félelemmel, hogy magához hívjon. Te gyűlölted őt, ő pedig szeretett téged. Te kínhalálra adtad az ő követőit, de ő megbocsát, és meg akar váltani. A nyomorult öreg mellét szörnyű zokogás rázta, amelytől lelke végighasadt, Pál pedig átölelte, úrrá lett felette, és vezette, mint a katona a fogját. És csak hamar megint megszólalt. Jöjj velem, én elvezetlek hozzá, mert ugyan mi másért jöttem volna ide. Íme ő parancsolta meg, hogy szedjem össze az emberi lelkeket a szeretet nevében, én tehát az ő szolgálatában járok. Te azt hiszed, elkárhoztál, én pedig azt mondom neked, higgy benne, s a megváltás vár rád. Te azt hiszed, gyűlöletes vagy, én pedig ismét azt mondom, ő szeret téged. Nézd meg engem. Amíg ő nem volt az enyém, semmim sem volt a szívemben lakó gonoszságomon kívül, most pedig az ő szeretete felér nekem atyámmal, anyámmal, minden gazdagsággal és királysággal. Egyedül nála a menekülés, egyedül ő tudja be fájdalmadat, egyedül ő tekint le nyomorúságodra, leveszi rólad a félelmet, és magához emel. Míg így beszélt, elértek a szökőkúthoz, amelynek ezüstös vízsugarai távarról csillogtak a hold fényében. Körös körül csend és üresség volt, mert a rabszolgák már eltakarították a megszenesedett póznákat és a vértanúk testét. Kilon sóhajtva borult térdre, s arcát tenyerébe rejtve úgy maradt mozdulatlanul. Pál pedig arcát a csillagok felé emelve imádkozott. Uram, nézd le elnyomorult emberre, tekintsd meg fájdalmát, könnyeit és szenvedését. Irgalmasság, Ura, aki bűneinkért véredet adtad, kínszenvedésedért, halálodért és feltámadásodért, bocsáss meg neki. Elhallgatott, de még sokáig nézett a csillagokra és imádkozott. És ekkor lába mellett súhajszerű kiáltás hangzott. Krisztusom! Krisztusom! Bocsáss meg! Erre Pál a szökőkúthoz lépett, vizet tett tenyerébe, s visszatért a térdeplő nyomorúthoz. Kilon, íme én téged megkeresztellek az atyának, fiúnak és szentléleknek nevében. Ámen. Kilon felemelte fejét, kitárta karját, s így maradt mozdulatlanul. A hold teljes fényével megvilágította őszhaját, s éppen olyan fehér, mozdulatlan, szinte élettelen vagy kőbevésett arcát. Egymás után múltak a percek. Domícia kertjének nagy baromfi udvarából odahallatszott a kakasok kukorékolása, ő pedig még mindig ott térdelt mozdulatlanul, mint egy síremlék. Végül felrezzent, felállt, és az apostolhoz fordulva kérdezte, Uram, mit kell tennem, mielőtt meghalnék? Pál szintén felrezzent a ma roppant hatalom fölötti tűnődéséből, amelynek még az ilyen lelkek sem tudnak ellenállni, mint ezé a görögé, és így felelt. Bízzál, és tégy bizonyságot az igazságról. Aztán együtt hagyták el a kertet. A kapuban az apostol még egyszer megáldotta az aggastyánt, azután elváltak. Maga Kilon kívánta ezt, mert számított rá, hogy a történtek után Cézár és Tigellinus üldöztetni fogják. És nem is tévedett. Mikor hazaért, házát már pretoriánusok fogták körül, mindjárt meg is ragadták őt, és Sévinus vezérlete alatt a Palatinusra hurcolták. Cézár már nyugovóra tért, de Tigellinus várta, és most, hogy a szerencsétlen görögöt megpillantotta, nyugodt, de vészjósló arccal fordult hozzá. Felségsértést követtél el, mondta, és a büntetést el nem kerülött, de ha holnap az amfiteátrumban kijelentett, hogy részeg és őrült voltál, és a tűzvészt a keresztények okozták, akkor vesszőzéssel és számüzetéssel megúszod. Nem tehetem, uram, felelte Kilon halkan. De Tigellinus lassan hozzálépett, és ugyancsak halk, de félelmetes hangon kérdezte. Miért nem tehetett, te görög kutya? Talán nem voltál részeg, és nem tudod, mi vár rád? Nézz oda! És az átrium szegletébe mutatott, ahol egy hosszú lóca mellett négy mozdulatlan trák rabszolga állt a homályban, kezükben kötelekkel és harapófogóval. Nem tehetem, uram, ismételte meg Kilon. Tigellinus veszett dű kerülgette, de még uralkodott magán. Láttad, hogyan haltak meg a keresztények? Kérdezte. Te is olyan halált kívánsz? Az aggastyán felemelte sápat arcát, ajkai egy darabig csendesen mozogtak, aztán így szólt. Én is hiszek Krisztusban. Tigellinus ámulva nézett rá. Csak ugyan megőrültél, kutya? És a belsejében összegyűlt vaddű egyszerre átszakította gátját. Kilonhoz ugrott, mindkét kezével megragadta szakállát, a földhöz vágta, össze-vissza taposva habzó szájjal rigácsolta. Visszavonod! Visszavonod! Nem tehetem, felelte Kilon a földön fekve. Kínpadra vele! A trákok a parancsot halva megragadták az aggastyánt, lefektették, a padhoz kötözték, s a harapófogókkal összezúzták ösztövér lábszárait. De amíg kötözték, Kilon alázattal csókolgatta kezüket, aztán behunyt a szemét, olyan volt, mintha meghalt volna. De még élt, mert mikor Tigellinus föléje halott, és még egyszer megkérdezte, visszavonod? Szintelen ajkai lehelletszerűen megmozdultak, és alig hallható hangon suttogta, nem tehettem. Tigellinus abbahagyta a kínzást, és a dűtől elváltozott tanástalan arccal járt fel s alá az átriumban. Végül nyilván újabb ötletet álmat, mert a trákokhoz fordulva megparancsolta, tépjétek ki a nyelvét!